54. fejezet. Vinícius, miután az apostoltól elbúcsúzott, a reménytől újjászületett szívvel ment a börtönbe. Valahol a lelke mélyén még felsírt a kétségbeesés és a rémület, de ő elnyomta magában e hangokat. Lehetetlennek tartotta, hogy az Isten helytartójának közbejárása és imájának hatalma eredménytelen maradjon. Félt reményét veszteni, félt kételkedni. Bízni fogok irgalmában, ismételgette, még ha az oroszlán szájában látnám is. És bár lelke remegett, s homlokát hideg verejték borította, e gondolat hitet öntött belé. Most szíve minden dobbanása imádság volt. Kezdte megérteni, hogy a hit hegyeket mozgat meg, mert valami furcsa erő áradt szét benne, amelyet azelőtt sohasem érzett. Úgy érezte, hogy ezzel az erővel véghez tud vinni olyan dolgokat, amelyekkel tegnap még nem birkózott volna. Néha úgy érezte, mintha már minden baj elmúlt volna. És amikor a kétségbeesés újra felsírt lelkében, eszébe jutott az éjszaka és az aggasztján szent arca, amit imádkozva a magasba nézett. Nem. Krisztus nem tagadja meg első tanítványától és a nyáj pásztorától. Krisztus nem tagadja meg tőle, én pedig nem kételkedem. És futott a börtönbe, mintha örvendetes hírt vinne. De váratlan dologra érkezett. A Mamercinus börtön egymást váltó pretoriánus őrségének már minden tagja jól ismerte, és rendszerint semmiféle akadályt nem gördítettek útjába. De ezúttal a lánc nem nyílt ki, a centúrió pedig hozzálépve így szólt. Bocsáss meg, nemes tribunus, de ma azt a parancsot kaptuk, hogy senkit be ne bocsássunk. Parancsot? Ismételte meg Vinícius elsápadva. A katona részvéttel nézett rá. Igen, uram, felelte. Cézár parancsa. A börtönben sok a beteg, s talán attól félnek, a látogatók széthordhatják a ragályt a városban. De úgy mondod, hogy a parancs csak a mai napra szól. Délben váltjuk az őrséget. Vinícius elhallgatott, s fejéről levette sisakját, mert úgy érezte, hogy az ólomból van. Erre a katona közelebb lépett, s hangját halkítva tette hozzá. Nyugodj meg, uram, az őrök meg Ursus vigyáznak rá. Azzal lehajolt, s hosszú galkardjával egy szempillantás alatt odarajzolt a kőkockára egy halat. Vinícius élesen ránézett. És pretoriánus vagy? Amíg oda nem kerülök, felelte a katona a börtönre mutatva. Én is Krisztust imádom. Dicsértessék az ő neve, tudom, uram. A börtönbe nem engedhetlek be, de ha levelet írsz, azt átadom az őröknek. Köszönöm, testvér. És a katona kezét megszorítva távozott. A sisak már nem nyomta ólomsúlyjal. A reggeli nap a börtön falai fölé emelkedett, és amint fénye erősödött, éppen úgy telt meg Vinícius szíve újra reménységgel. Ez a keresztény katona ismét, mint egy a Krisztus hatalmának bizonyítéka volt számára. Kis idő múlva megállt, s tekintetét a Kapitólium és Jupiter Stator temploma fölött függő rózsaszínű felhőkre irányítva így szólt. Ma nem láttam őt, uram, de hiszek irgalmatban. Otthon Petronius várta, aki, mint rendesen, az éjszakát is nappallát éve csak nemrég tért haza. De arra már nem volt ideje, hogy megfürödjék, és az alváshoz megkenesse testét. Új híreim vannak számodra, kezdtem. Tullius Szenekiónál voltam, és ott volt Cézár is. Nem tudom, honnan jutott eszébe az Augustának, hogy a kis Rufiust is magával hozza, talán, hogy szépségével megládítsa Cézár szívét. Sajnos a gyereket a felolvasás közben elnyomta az álom, mint annak idején Vespasianust. Mikor a rőtszakálló ezt meglátta, hozzávágott egy serleget, súlyosan megsebesítette. Poppea elájult, s mindnyájan hallották, hogy Cézár így szólt. Torkig vagyok már ezzel a fattyúval. Pedig tudod, ez annyi, mint a halál. Isten büntetése függ az Augusta feje fölött, felelte Vinícius. De miért mondod ezt nekem? Azért, mert téged és Lügiát Poppea haragja üldözött. Most pedig, hogy elég neki a maga baja, talán eláll a bosszútól, s könnyebb lesz őt kibékíteni. Ma este találkozunk, és beszélek vele. Köszönöm, jó hírt mondtál. Te pedig fürödj meg, és térj nyugovóra. Az ajkad kék, és mintha önmagad árnyéka volna. De Vinícius megkérdezte. Nem beszéltek róla, mikor lesz az első Ludus Matutinus? 10 nap múlva, de más börtönökkel kezdik. Minél több időnk lesz, annál jobb. Még nincs minden elveszve. De maga sem hitte, amit mond, hiszen jól tudta, hogy ha a Cézár Alitorus kérésére olyan nagyszerű feleletet talált, hogy Brutushoz hasonlította magát, akkor Lígia számára már nincs mentség. Könyörületből elhallgatta azt is, amit Szenekiótól hallott, hogy Cézár és Tigellinus elhatározták, a legszebb keresztény szűzeket kiválogatják maguknak és barátaiknak, és mielőtt kínhalára adnák, megbecstelenítik őket, a többit pedig a játékok napján kiadják a pretoriánusoknak és a vadállatok őreinek. Tudta, hogy Vinícius semmiképpen sem akarja túlélni Lügiát. Szándékosan szította hát a reményt az ifjú szívében, először azért, mert részvétet érzett iránta, másodszor pedig esztéta lévén. Fontos volt neki, hogyha Vinícius meghal, mint szép férfi halljon meg, ne pedig a fájdalomtól és az álmatlanságtól elnyomorított és feketévé aszalt arccal. Körülbelül azt mondom majd az Augustának, mentsd meg Lügiát Viníciusnak, és én megmentem Rufiust neked. És valóban gondolkozni fogok ezen. A rőt szakálónál úgy van, hogy egy megfelelő pillanatban kimondott szó megmenthet, vagy akár elveszthet valakit. A legrosszabb esetben is időt nyerünk. Köszönöm, ismételte meg Vinícius. Azzal köszönöd meg legjobban, ha eszel és lefekszel aludni. Athénére. Odysseus a legnagyobb veszedelemben sem feledkezett meg az evésről és alvásról. Biztosan az egész éjszakát a börtönben töltötted. Nem, felelte Vinícius. Most akartam a börtönbe menni, de parancsuk van, hogy ne engedjenek be senkit. Tudd meg, kérlek, hogy ez a parancs csak a mai napra szól-e, vagy így lesz a játékok megkezdéséig. Ma éjjel megtudom, s holnap reggel megmondom, mennyi időre szól és miért adták ki. Most pedig, ha maga Hélios szállna is le bánatában az alvilág mezőire, megyek aludni, és te is kövesd példámat. Elváltak, de Vinícius a könyvtárba ment, és levelet írt Lügiának. Mikor befejezte, maga vitte el, s adta át a keresztény centuriónak, az pedig azonnal vitte a börtönbe. Csak hamar vissza is tért Lügia köszöntésével, és azzal az ígérettel, hogy még aznap elviszi Lügia válaszát. Vinícius azonban nem akart hazamenni, hanem leült egy kőtömbre, és ott várta meg a választ. A nap már magasan járt, és a Clivus Argentariuson át szokás szerint már gyülekezett a tömeg a fórumra. Az árusok hangosan kínálgatták portékájukat, a jósok szolgálataikat ajánlgatták a járókelőknek, a polgárok komolyan lépkedtek a rostra felé, hogy meghallgassák az alkalmi szónokokat, vagy közöljék egymással a legfrissebb híreket. De amint a nap heve erősebb lett, a naplopók egyre inkább behúzódtak a templomok portikuszaiba, ahonnan minduntalan egész galambrajok röppentek ki, és nagy szárnycsattogással csillogtották fehér tollukat a napfényben és a kék égbolt alatt. Vinícius szeme az erősödő fénytől, a zsivajgástól, a hőségtől és a hosszas álmatlanságtól lassanként kezdett olmossá válni. A közelben morát játszó suhancok egyhangú kiáltozása és a katonák egyenletes léptei lassan álomba ringatták. Egyszer-egyszer még felemelte fejét, végignézett a börtönön, aztán odatámasztotta a szikla pereméhez, nagyot sóhajtott, mint a hosszas sírás után álomba szenderülő gyerek, és elaludt. És nyomban megrohanták a látomások. Azt álmodta, hogy Lügiát vitte a karján egy ismeretlen szőlőskerten át, előtte ment Pomponia Grécina, és egy lámpással világított. Fordulj vissza, kiáltozta utána a távolból egy hang, talán Petroniusé. De ő nem törődött a hívással, csak ment tovább Pomponia után, amíg el nem érték a kunyhót, amelynek küszöbén állt Péter apostol. Ekkor ő megmutatta az apostolnak Lügiát, és így szólt. Az arénából jövünk, uram, de nem bírjuk őt felébreszteni, ébreszt hát fel te. Péter azonban azt mondta. Maga Krisztus jön el, hogy felébresszem. Aztán a képek összezavarodtak előtte. Álmában látta Nérót meg Poppeát, Karjának is Rufiusszal, kinek véres homlokát Petronius mosogatta. Látta Tigellinuszt, amint hamut hintett, drága étkekkel megrakott asztalra, meg Vitelliuszt, aki ezeket az ételeket falta, és látott az asztal körül sok más Augustianuszt. Ő maga Lügia mellett nyugodott, de az asztalok között oroszlánok jártak, s fakó állukról vér csorgott le. Lügia kérte, hogy vezesse ki, de őt olyan rettenetes erőtlenség szállta meg, hogy mozdulni sem bírt. Ezután látomásai még zűrzavarosabbakká lettek, s végül minden teljes sötétségbe borult. Mély álmából csak a nap heve ébresztette fel, meg a közvetlen közelből hallatszó hangos kiáltások. Vinicius megdörzsölte szemét. Az utcán nyüzsgött már a nép, de két sárga tunikás futár hosszú nádpálcával hárította félre a tömeget, s kiáltozva csinált helyet egy pompás gyaloghintónak, melyet négy hatalmas egyiptomi rabszolga vitt. A gyaloghintóban egy fehérbe öltözött férfi ült, de arcát nem lehetett jól látni, mert papírus tekercset tartott szeme elé, és figyelmesen olvasott valamit. Helyet a nemes Augustianusnak, kiáltozták a futárok. Az utca azonban annyira tömve volt emberekkel, hogy a gyaloghintónak egy pillanatra meg kellett állnia. Ekkor az Augustianus türelmetlenül eresztette le a kezében tartott papírus tekercset, és a gyaloghintóból kihajolva kiáltotta. Kergessétek széjjel ezeket a naplopókat! Gyorsan! De észrevette Viníciuszt, mire visszakapta fejét, hirtelen ismét maga elé tartotta a papírus tekercset. Vinícius pedig végig simította homlokát, mert azt hitte, még mindig álmodik. A gyaloghintóban Kilon ült. Eközben a futárok utat csináltak, s az egyiptomiak megindultak. Az ifjú tribunus azonban most egy szempillantás alatt sok mindent megértve, ami eddig érthetetlen volt számára, a gyaloghintóhoz lépett. Üdv neked, Kilon! Köszöntötte. Üdv neked is, ifjú! Felelte Kilon méltóság teljesen és büszkén, és arcára nyugalmat erőltetett, bár lelke annál nyugtalanabb volt. De ne tartóztass fel, mert barátomhoz, a nemes Tigellinushoz sietek. Vinícius azonban a gyaloghintó peremét megragadva, feléje hajolt, és egyenesen a szemébe nézve, elváltozott hangon kiáltotta. Te árultad el Lügiát! Ó, Memnon kolosszusa! Kiáltotta Kilon ijetten. De Vinícius tekintete nem volt fenyegető, a görög félelme tehát hamar elpárolgott. Eszébe jutott, hogy Tigellinus, sőt, ő is Cézár oltalma alatt áll, aki előtt mindenki reszket, és erős rabszolgái is vannak, míg Vinícius elkínzott arccal, a fájdalomtól megrokkant alakkal fegyvertelenül állít előtte. E gondolat visszaadta vak merőségét. Viníciusra függesztette vörös szegélyű szemét, s odasúgta. Te pedig megveszőztettél, mikor majd éhen haltam. E pillanatra mind a ketten elhallgattak, aztán Vinícius tompa hangja hallatszott. Bántottalak, Kilon. Erre a görög felkapta fejét, s ujjával pattintva, ami Rómában a lenézés és megvetés jele volt, így szólt, olyan hangosan, hogy mindenki meghallja. Ha kérni akarsz tőlem valamit, barátom, gyere el a reggeli órákban Aquilinusi lakásomra, mert vendégeimet és klienseimet reggeli fürdőm után fogadom. És intett, mire az egyiptomiak felkapták a gyaloghintót, a sárgába öltözött futárok pedig nádpálcáikkal hadonászva kiáltozták. Helyet a nemes Kilon Kilonidész gyaloghintajának! Helyet! Helyet!